Az Apologia Kutatóközpontnak vagyok a vezetője, ez vallás kutatással, keresztény hitvédelemmel foglalkozik. Mielőtt megtértem, 8 évig voltam zenbuddhista, aztán meg az iszlámból doktoráltam. 30-valahány éve ezzel foglalkozom, kutatás, oktatás, tanácsadás, kereső, tranzit helyzetbe levő emberek, volt Jehova tanúi, mormonok, buddhisták, krisnások, stb., akik valahogy landoltak hozzám, több száz ember az elmúlt évtizedekben, így több oldalról foglalkozom ezzel az egész témával. Ez a mai előadás, ez a kereszténység és más vallások. Ezt az egészet talán ott kezdeném, hogy annak idején, amikor rendszerváltás volt, Magyarországon volt 33 bejegyzett vallási közösség. Ma ennek a 10-szerese van. Nem véletlenül az emberekben azért fölmerül az, hogy és akkor most melyik igaz? Ugye? És túl sok logikai lehetőségünk azért valljuk be nincs, tehát vagy egyik sem igaz, vagy mindegyik igaz, vagy csak az egyik igaz, vagy részben igazak, vagy pedig csak egy teljesen igaz, ez mondjuk a keresztény teológiai álláspont. Másik az, hogy nyilván minden úgymond bona fide, ilyen jó hiszemű, vagy normális kultúraépítő civilizáció vallásban azért vannak közös értékek, hordoznak igazságot is. Hogy egyik sem hordozza a teljes igazságot, keresztény szempontból ez egy álláspont, mert nekünk az igazság az nem valami, egy dogmalista, vagy valamiféle tudatállapot, vagy egy vallásjogi rendszer, hanem nekünk valaki az igazság. Aki nem fér bele még egy könyvbe se, bocsánat, a Szentírásba sem. Tehát, hogy egy vallás hordozza a teljes kinyilatkoztatást. Azt, amit Isten önmagáról mondott. Mert hogy annyiféle vallásnak, annyiféle képe van Istenről, amit Isten van, nincs, egy, sok, fiú, lány, egyik sem, mindkettő, személy, személytelen, megismerhető, megismerhetetlen, távoli vagy közeli. Ezek mind olyan dolgok, amik számítanak. Nekünk is egy csomó minden áll a háttérben, hogy miért gondolkodunk Istenről úgy, ahogy gondolkodunk. Ott van a saját életünk, a kultúra, amiben beleszületünk. Az otthoni könyvtártól kezdve a családom vallási irány, melyik felekezethez tartozik, az IQ-m, az életélményeim. Egy csomó mindenből áll össze, hogy valaki mit gondol Istenről, és nevetlenül, hogy annyira mást gondolunk Istenről. Meglepő, ahogy megfogalmazom, de az a helyzet, hogy nem érdekel, hogy te mit gondolsz Istenről, és téged se érdekel az, hogy én mit gondolok Istenről, mindnyájunkat az kéne, hogy érdekeljen, hogy ő mit gondol saját magáról, és azt elmondta-e nekünk. Biztos láttatok már filmekben, hogy nyomoznak, egy van sötét ablak, ott a szobában ülnek, a rendőr éppen hallgatja ki a gyanúsítottat, és az ablakon túl, ott pedig nézik kívülről a beszélgetést. Belátnak, és látják, hogy mi folyik a szobában. És valahol ugyanez a helyzet. Képzeld el, hogy te nézed egy ilyen vakablakon át, hogy ott benne az asztalnál rólad beszélgetnek. Az egyik ember ismert téged gyerekkorod óta, a másiknak csak neki mentél az utcán, és nem vetted észre, a harmadiknak egy éve nem vitted vissza azt a fűnyírót. Mindenkinek van valamilyen szintű ismerete rólad, és van valamilyen szintű élménye rólad, és ezek nagyon eltérőek, de mindenki megmondja, hogy te ki vagy, és milyen vagy. Tuti, hogy előbb-utóbb vagy áttöröd azt az ablakot, vagy bemész az ajtón, és bemutatkozol. Igen, mindent értek, de szeretném elmondani, hogy ki vagyok, és milyen vagyok, és ki nem vagyok, és milyen nem vagyok. Ezt nevezik a teológiában kinyilatkoztatásnak. Ha ő van, és valaki, és ez a valaki teremtett minket, akkor őt is kelljen, hogy érdekeljen az, hogy mi mit gondolunk róla, és ez történt. Miért pont a Biblia? Az egész hetán ott kezdeném, hogy egyfelől valójában nincsen olyan sok vallás, amelyik kinyilatkoztatásra hivatkozik. Vagy mást értenek kinyilatkoztatás alatt, és mindjárt mondok példákat. Az is fölmerül, hogy honnan tudjuk, hogy valaki kinyilatkoztatást kapott, az illető személye, vagy az átélés, az élmény, amit kapott. Hogyan ellenőrizzük, hogy valaki azt mondja, hozzá Isten szólt, és kinyilatkoztatást kapott. Történetileg hiteles? Aztán, hogyha ez régen történt, akkor az a szöveg fennmaradt, és érthető? Koherens összefüggő szöveg? És ha volt korábbi kinyilatkoztatás, ezzel ez a új harmonizál? Egyetemes az üzenete, vagy csak egy népnek szól? Bármely gondolkodó ember, ha ezen gondolkodik, hogy a világ teremtő Isten oda kívülről ide beszól nekünk, és akkor az valahol elhangzik, akkor azt leírták? Honnan tudom, hogy azt olvastam valamit, annak idején hallottak, szó szerint, vagy látok. Szóval egy csomó ilyen kérdés fölmerül, és nem értelem, hogy a Biblia az a könyv, az a Szentírás, amit a leginkább kritizáltak, és ezek a szempontok alapján az utóbbi 200 évben, ugye a felvilágosodás kora óta, és ez a kutatás lezárult, az ókor legjobban fennmaradt szövege, ha úgy tetszik, legnagyobb példányszámban, legjobb minőségben rekonstruálható szövegéről van szó. Más vallások esetében még el sem kezdődött ez a vizsgálat, hogy a legrégebbi szövegeket összegyűjtsék, a szövegváltozatokat összehasonlítsák, stb. És hát látjuk az anomáliákat. Ugye utaltam rá, hogy mit mondanak a vallások maguk a szentírásaikról. Hát mindegyik szentírás, ért különleges, meg forrásértékű számukra, de nem mindegyik, kinyilatkoztatás. De például a kínai vallások, taoizmus, konfucianizmus, ezeknél nincsen isteni eredetű kinyilatkoztatás, nincs rá szükség. Azok a kínai bölcsek, akik összelegták a saját, mint a konfuciánus társadalom ideológiát, hogy a nemes ember hogyan éljen a világban, ugye a hagyomány szerepe, a család szerepe. Igen, létezik Isten, úgy messze, távol, de nem, ez nem tőle származik, ezt egyszerűen összelegt a Konfuciusz, a nagy bölcs. Vagy ilyen így a buddhizmus. Itt is nem egy kinyilatkoztatott vallás, nem egy túlvilági Isten mond valamit nekünk, meg szólít meg, hanem ott van egy ember, aki egy bizonyos tudatállapotba akar kerülni, ennek a módszertanát leírta, a háttér filozófiáját, az így élő emberek közösségi szabályzata, és ott van a Tipitaka, a buddhista szentírás, de nem Istentől származik, és az Istennekkel nem kell foglalkozni. Meg kell világosodni, hogy megszabaduljanak a lélekvándorlás forgatagától, amit ő igaznak. Vagy a törzsi vallásokban. A szellemekről tudnak, de azok nem tanítanak semmire. A zoroasztrizmus, a hinduizmus, az iszlám, itt is az érdekes, hogy egy ilyen közvetett kinyilatkoztatásról van szó, vagy egyáltalán is szó kinyilatkoztatásról. Ott van az iszlám, ugye szentírása van, kinyilatkoztatós vallásnak tekintik, csak az iszlámban pont maga a Korán állítja, hogy nem lehetséges közvetlenül Istentől kinyilatkoztatást kapni, nem lehetséges. Mohamednek egy angyal szól. Legalábbis ott van egy ember, akinek egy szellemi lény szól hozzá, és az a szellemi lény elhitette vele, hogy ő az a Gábriel arkangyal, Dzsibril, ugye, aki a Bibliában is megjelenik. És amit mond, azt Allah küldte le neki, és ő hozza le neki, és mondja tovább. Nincs közvetlen kinyilatkoztatás az iszlámban. Tehát az egyetlen vallás, ahol Isten szó szerint megszólít, hallható hangon, vagy megjelenik, ugye emlékszünk Ábrahám, Mózes jeleneteire, ahol szó szerint lediktál, fia, ezt mondja az Úr, írd le a többieknek is, hogy megmaradjon. Az egész nép számára, minden nép számára fontos lesz. Sokszor, sokféleképpen szól ugye az atyákhoz, és a végén, hogy megtestesül és emberként szól hozzánk, a szemünkben nézve mondja el, hogy elmondom, mi van. Ugye még kezdtek Pilátus előtt ott áll, ugye, és azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, hát ez a való igazság, magyarán elmondom, mi van. Hogy Isten milyen, hogy ti milyenek vagytok, és hogy most mit csináljunk, vagy mi fog történni. Azért, hogy ti nem maradjatok ilyenek, Isten pedig megismerjétek, hogy ő valójában milyen. Tehát ez a fajta kinyilatkoztatás egyedül a Bibliában látjuk, a judaizmus és a kereszténységnek a sajátja a vallástörténetben. Ami a Bibliájával kapcsolatban még megint csak kilóg az egész vallástörténetből, és ahogy úgy látom, úgy fogalmaznám, egy anomália a kereszténység a vallások világában, valami, ami a rendszeren kívüli, és nem a bevett, mindenhol látható mintákat követi. Az egyik ilyen a történetiség, a másik az őszintessége, az emberi realizmus, az egyetemessége, a tartalmi összhangja, a jövendőlések, mint olyan, annak a jelentősége, és a fennmaradása. Tehát, hogy értsétek, hogy mire gondolok a történetiséggel kapcsolatban, az, hogy más vallási iratok miről szólnak eredet mitoszok. Mit tudom én, Sintó iratokban a japán szigetek keletkezés története. Vagy költészet, mint mit tudom én, a Guru Granth Sahib, a Sikh Szentiratban a 10 gurunak a Istenhez szóló versei, vagy nagyrészt vallásjog, Allah akarata, ami a Koránban le van írva. Egész más műfajokról van szó. A Bibliában viszont azt látjuk, hogy az ismert emberi történelem részeként létrehoz egy népet a semmiből, egy kultúrát, együtt él velük, ugye, közös tapasztalatok által önmagát megismerteti. Az összes név, amit a zsidók Istennek adnak, az valamilyen helyzet után, valamilyen túlélt katasztrófa, krízis után tapasztalják meg, hogy Isten milyen. Tehát ebben az együttérésben ismerteti meg önmagát az emberi történelem századainál. Ez nem csak mitosz. Van olyan vallása irat, amik jön az, hogy történelem, például a Mormon könyve, hogy a zsidók a Krisztus előtti 6. században az indiai óceánon, meg a csendes óceánon keresztül áteveztek Amerikába, és ott egy 1000 éves szuperkultúrát létrehozták, hogy a zsidók ott templomot építenek, lovakon nyargalásznak, fémkardokkal, és ebből semmit nem tud bizonyítani a régészet, a nyelvészet, a genetika, hogy az indiánok zsidók, Amerikába átevezett zsidók leszármazottai lennének. Tehát ott van egy történelmi igény, de ez egész egy 19. századi vallási fantasy. Tehát ez a történetiség, ez egy egészen kirívó dolog. A másik az őszinteség. Más kultúrák feljegyzései mindig magukat fényezik, és minden csata után leírták, hogy ők győztek. A zsidók feljegyzik az utókornak a saját őseik és a kortárs uralkodóik vesztes csatáit, bűneit. Egyszerűen nem nagyon találtam ennek párhuzamát bárhol. Ez teljesen egyedülálló. Aztán az az emberi realizmus, tehát a mitológiák szereplői, istenek, félistenek, héroszok, királyok, uralkodók, a bibliai alakok húsvéremberek, egy csomó közember, jó, van köztük király, van köztük pap. A másik, amit látunk különösen a Zsoltárok könyvében, az, hogy az emberi léleknek és a kapcsolatok működéséről nyújtott kép, az pedig hihetetlenül modern és realista. Ahogy átél és hogy képes kifejezni a saját belső lelki történését a zsoltárosok, tehát az emberi lélektani realizmus kivételes. Aztán az egyetemesség. A legtöbb vallás etnikai vallás, tehát egy bizonyos népcsoportnak a vallás. A törzsi vallásoktól a sinton át, akár a hinduizmusig, a hindunak születni kell. Nem véletlenül, a hinduizmus sosem evangelizált, sosem térített, inkább így mondom. A legtöbb vallás valahol egy adott népről szól, egy adott kultúrához, a Korán is igazából az, hogy egy arab nyelven végre az arabokhoz is, hogy szóljon Allah, ugye? Tehát valahol így kezdődik, és aztán jön hozzá az egyetemes igény, hogy de hát minden korábbi vallást felülír ez az új kinyilatkoztatás, tehát a kereszténységet és a zsidóságot is felülírja a végső Mohammed profétának, ugye küldöttnek adott kinyilatkoztatást. Mindezzel szemben látjuk azt, hogy Isten eleve azért hozta létre az ábrahámi szövetségben ezt a népet, amelyen keresztül, a történelmi keresztül, hogy megismertesse magát, hogy minden más nép számára áldássá legyen. És ez, amit látunk az egyházban, az egyház eleve egy multikultúraként kezdi. Ilyen multikulturális vallás lett idővel a buddhizmus, illetve lett idővel az iszlám, de a kereszténység eleve így indul, és hogy minden nép számára akarja Isten, hogy Ábrahám, és amit az utódai jól tesz, áldással legyenek. És végül a tartalmi összhang, ugye az, hogy más vallási iratoknak a koherenciája, hát ha van, tehát ha tényleg látunk eszmei egységes, gondolati egységet, az vagy azért egyetlen ember műve, tehát például a Korán 20 év alatt egyetlen embernek ugye lett leküldve, ugye Zsibril angyalon keresztül leküldve a Muhammednek, aki diktálta, és akkor ő recitálta, a szájába rágták, és akkor diktálta másoknak is, és akkor ezt végül valahogy leírták. A Bibliában mit látunk? Az, hogy 1500 év alatt adatott a kinyilatkoztatás, nagyon sokféle, nagyon különböző helyzetben levő emberek, ráadásul három nyelvön, ugye héber, arámul, görögül. És hogy ennek ellenére ott van ez a hihetetlen tartalmi egység, na ez nem semmi. Ez egészen rendkívül. És az, hogy műfajok sokasága van benne, a Koránban igazából egy műfaj van, nyílt közlések, tekintélyi közlések. A Biblia tele van műfajokkal, de formai gazdagságot látunk. Eleve egy multikulti, minden népnek szóló valami, és fordítható éppen ezért. Tehát az iszlámban ugye az, hogy a Korán nehezen fordítható, nem fordítható, csak az értelmezését lehet magyarázni, mert ők abban látják Isten az isteni eredetét, hogy lefordíthatatlan. És egy 7. századi arab dialektusban, hogy állítólag ugye leküldte Allah, és akkor magyaroknak is arabul kell imádkozni, meg ugyan nehezen próbálják áttenni erre a bármely más nyelvre. A Bibliában meg pont azt látjuk, hogy még egész más anyagi kultúrára is át lehet fordítani, tehát hogy egy olyan kultúrában, ahol nincsen mondjuk búza, akkor ott Jézus az élet banánja. Mert ami nekünk az élet kenyere, a búza, a gabona, a kenyér, az nekik ott a banán. Ez szól a Biblia isteni eredete mellett, hogy Isten minden néphez akar szólni. És végül a jövendülések más vallásokban rettentő ritka jelenség. Az, hogy Isten bizonyos dolgokat hagy, mit van a jövő, ezért állít minket választás elé, hogy dönts, élet vagy halál, követsz vagy nem követsz, mész a fejed után vagy visszatérsz hozzám, ezek eltérő jövők. Ezért van jelentősége a döntésünknek, ezért van jutalom és ezért lesz számunkérés. Ugyanakkor bizonyos dolgokat egyszerűen végigcsinál az emberi történelmen keresztül, előre meg ugye, hogy mi történik, egy Tírus városával sose építik fel, vagy hogy a Messiás Betlehemben születik, ez is valami, amit nem tudsz befolyásolni. Tehát most nagyon nehezen betölthető jövendőlésekről van szó mondjuk Jézus esetében, és amik már beteljesedtek Izrael egész történetének, meg amit még várunk beteljesedni, proféciák. Tehát ez is egy olyan nagyon sajátságos műfaj, a műfaj mögött egy valaki van, aki bizonyos dolgokat egyszer előre megmondja, hogy mit fog tenni, hogy amikor cselekszik, akkor tudjuk, hogy ő az. És az, hogy fönnmaradt, ugye más vallási iratokat vagy sokkal később írtak le, vagy a változatok sora maradt csak fenn, lehet, hogy fönnmaradt négy példány, nincs két egyforma köztük, elveszett. Ehhez képest az, hogy még az új szövetség esetében milyen döbbenetes mennyiségű szöveg maradt fenn, és ebben nyilván vannak elírások, másolás közbeni elírások, ebből több elírás van, több változata van az új szövetségnek, mint ahány szó van benne, ami nagyon rosszul hangzik, ugye? De éppen ezért rekonstruálható a szövege, mert tudhatjuk, hogy ezek elírások, sajtóhibák, másolási hibák, és egyetlen egynek sincs teológiai jelentősége. 8000 versnyi szövegből 5800-nak semmiféle változata nincs. A többinek pedig ilyen elírások, vagy több ezer az, hogy most Jézus Krisztus, és ilyen változatok vannak a szövegben, semmi jelentőség nincs. Éppen ezért rekonstruálható az első századi szöveg 99,9%-os pontossága. És nem csak maguk a szöveg, hanem a körülbelül 1 millió idézet az egyházatjáktól, bibliai idézet, amiből önmagából is rekonstruálni lehetne az új szövetséget. Tehát az, hogy Isten szól, és nem pusztán aktuális üzenete van egy-egy emberhez, hanem egy egész néphez, sőt az emberiséghez akar szólni, az ember feltételezi, akkor ez fönn is marad. Hát esetünkben ez történt. Fönn is marad. Amire még gondoltam, hogy kitérnék, az Isten kép és a Biblia Isten kép különlegességei. Egyetemistákkal szoktam ezt csinálni, leülünk beszélgetni, és hát ha lenne Isten, milyen lenne, ha jó lenne? És hát az, hogy személy, tehát hogy lehessen közeledni hozzá, kapcsolódni hozzá, megismerhető legyen a saját életünkben, az, hogy tisztelhető és szerethető, megbízható és hűséges, igazságos és irgalmas legyen hozzánk, ugye, mert odáig mindjárt eljutunk ugye, idő után, hogy hát van miért hálát adnom, és van miért bocsánatot kérnem. Itt kezdődik az Isten hét szerintem, hogy valahogy idáig eljöttük. Aztán az, hogy érdekli és érinti az, amit mi csinálunk itt, ugye, a Földön. És hogy tudja, mit jelent embernek lenni. Ugye ez is egy érdekes szempont, ami ugye előjön ezekben a beszélgetésekben, és hogy képes velünk minket megváltoztatni. Tud velünk valamit csinálni. És ez a helyzet, hogy pont ezt látjuk a bibliai istenképnél. A többi istenképről mondanék például, tehát például az advaita hindu, a szék, a konfuciánus, a gnosztikus és egyéb istenképek végsősorban személytelenek. Tehát nem valaki, hanem csak valami. Valami nesze semmi fog meg jól kozmikus szellem, vagy valami energia, vagy nem valaki, csak valami. Másik az, hogy hát közeli, de nem megismerhető, például a törzsi vallások szellemei, vagy a sintóban a kamik, ugye ez a sok kis isten. Aztán a másik az, hogy távoli és nem megismerhető a zoroasztrizmus istenképe, az iszlám, a bahá'i és a vaisnava hinduizmusnak az istenképe. Mire gondolok? Az iszlámban Allah egy nagyon távoli, transzcendens valaki, és még azok a szövegek is, amelyek arról szólnak, hogy például Allah közelebb van, mint a nyaki ütőered, ez nem intim közelségről szól, hanem fenyegető, mert ő hallja minden gondolatodat, és ráadásul ott vannak melletted az ő angyalai, és az egyik a jó tetteidet írja, a másik a rossz tetteidet. Tehát ez nem az a közelség, hogy átölel, bocsánat. Egy muszlim hasonlat, mint ahogy ott van a nap, és érzed a fényét, meg a melegét, de az ott van, te meg itt. És ennek közelebb sose kerülsz hozzá. Tehát ez az iszlám Isten képe. A Krishna tudatban pedig Krishnának milliónyi megjelenési formájában, és mindig csak valamelyik megjelenési formájával lehet találkozni. Ő vele? Nem. Egyedül a judaizmus és a kereszténység a bibliai kinyilatkoztatáshoz egy egyszerre közeli és távoli, tehát a világon kívül álló, a világon kívül is létezi, ugyanakkor a világot átható, benne élünk és mozgunk, és vagyunk egyszerre transzcendens és immanens Isten képe, és ráadásul, hogy valaki és megismerhető, sőt ez a dolgunk, ez az üdvösség, megismerni az egyetlen igaz Isten. És ebben az is benne van, ha belegondoltok, hogy Istent érintik a mi tetteink. Olyan fura volt nekem először olvasni a tékozó fiú történetében, hogy vétkeztem, atyám, az ég ellen és te ellened. Miért vétkezik az ég ellen? Tehát, hogy az ember elleni vétek, Isten elleni vétek. És még egy másik dolog, talán jobb értelmet nyer a Márk evangéliumában. Emlékeztek, amikor leeresztik a buta ütöttet oda Jézus elé. És azt mondja, fiam, megbocsátottak a te bűneid, akkor Jézus ennek az embernek nem a Jézus elleni bűneit bocsátotta meg, hanem ennek az embernek valaki mások elleni bűnét bocsátotta meg. Ezért jönnek azzal, hogy de hát ki bocsáthat meg bűnt Istenen kívül. Tehát azzal, hogy Jézus azt mondja, hogy ő megbocsátja ennek az embernek mások elleni vétkeit, ez csak úgy lehet, hogy ő is érintve volt. Tehát ezzel deklarálta, hogy ő kicsoda. Mert az Isten, amikor ember ellen vétkezik, akkor Isten ellen vétkezik. Ugyanakkor a másik oldala is igaz, hogy az Úrnak ad kölcsön, aki a szegénynek ad kölcsön. Tehát minden, amit jót teszünk másokkal, mintha Istennek tennénk, ami rosszat teszünk másokkal, mintha Istennel tennénk. Ő számon kéri, jutalmazza, és ha már ember nem tudja megbocsátani, amit vétettem, őtől még akkor is bocsátot kérhetek. És tud itt tiszta lelkiismeretet adni a maga részéről, de ez a Biblia Isten kép része. És végül ez a megváltó szeretet, és ezzel fejezni be, hogy az Isteneket nem érinti a bűn. Tehát Krisna is, hogyha őt elkezdik imádni, akkor cserébe hatályon kívül helyezi a karmát és a karmikus visszahatásokat. De az mint ő tett, Isten ellen más ember ellen tett, az őt nem érinti. Ha már olyan jó muszlim voltál, hogy ennyi araszra vagy a paradicsomtól, de Allah úgy dönt, akkor te mész a pokolba, akkor vár rád a tűz. Tehát Allah vagy így dönt, vagy úgy, nincs itt bizonyosság, semmi ilyesmi. Vagy számunkért, vagy itt ér, vagy csak úgy megbocsát, mert nem érinti. Itt meg pont az ellenkezőjét látjuk, hogy a fiú magára vette a bűneinket, kiengesztelte az atyát, és ezért kaphatunk bűnbocsánat, ezért kaphatunk tiszta lelkiismeretet, ezért kezdhetjük újra, akár naponta, ugye, ahogy Luther mondta, ezzel a naponkénti visszatérés Istenhez, ha elkalandoznánk. Így vár minket. És nagyon szeret minket, és persze nem hagy meg minket olyannak, amilyenek vagyunk. Tehát ezért ugye nem nagyon élünk bele a szent családba most, hogy őszinték legyünk. És ő mégis, hogy a fiú nem szégyel minket testvéreinek nevezni, örökös társaivá tesz minket. Ugye a János első levelében fogalmaz, ugye, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mévé leszünk, de tudjuk, hogy nyilvánvalóvá válik, mikor, amikor meglátjuk őt, amint van. Hogy egy napon a szemünkbe néz, mi a szemébe nézünk, és létformát cserélünk. Ugye várjuk őt vissza a mennyből, hogy a mi gyarló testünket az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtassa. Tehát micsoda reménységünk van nekünk, ami adatok ezen a Szentíráson keresztül, ezen az Isten képpel, amit adnak tovább, itt nemzedékről nemzedékre 2000 éve, ezért. Ez jó hír, ennél jobb hír, nem tudom, van-e. És ha belegondoltok, az apostolok kizárólag más vallásúakat térítettek. Tehát Jézus azt mondja, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet, minden népnek más vallása volt. Minden városnak külön istenei, Isten családjai voltak, bárhova mentek, kizárólag más vallásúaknak akartak átadni egy jó hírt, mondanám, jobb hírt. Pál apostol is ott Athénban bejárja a szentélyeket, megnézi őket Isten tisztelet közben. Látja, hogy mi az, ami elismeréssel véltő a vallal. Nagyon vallásosak vagytok, és nem gúnyolódik. És aztán megtalálja ezt a pontot, ami a közös élmény. És görög területen mindig a gondviselőről beszél, aki esőt adott, meg napsütést, meg termést időben, meg jó kedvet, meg minden akkor is, ha nem neki köszöntétek meg. Ugye, hanem Hérának, meg Démétérnek, meg nem tudom kinek, akkor is ő ott van, és közel jön hozzátok, és most azt parancsolja mindenkinek, hogy térjen vissza ő hozzá. Mert ő az egész ég és a föld teremtője, ugye, és nem csak egy a napnak, vagy a holdnak, vagy a hajnalnak, vagy a földnek, vagy a szerelemnek, vagy a háborúnak, vagy valaminek, égi testnek, társadalmi jelenségnek, természeti jelenségnek az Istene, ura úrnője valami területnek, hanem az egészet ő alkotta. Na ez a valaki hív mindnyájunkat vissza magához, ez mindig is jó hír volt.
Lélekhangoló.